Szerintem el is kezdem. Szóval az egycsert és neuron populációs elvezetések módszerei. Alapvetően kétféle módszert szoktunk ugye alkalmazni elvezetési technikák terén. Az egyik az extracelluláris, a másik intracelluláris verzióban. Mit jelent a kettő ugye? Extracelluláris mérés esetében az elektródát az sejten kívüli térben helyezzük el, innéttől fogva a sok sejtaktivitást és inkább az LFP-t tudjuk jól vizsgálni, mert nem tudunk annyira közel kerülni sejtekhez, hogy közvetlenül jól lehessen például az akciós potenciálokat egyértelműen az aktuális sejthez helyezni, míg az intracelluláris esetben megfogunk egy sejtet, ezt általában mikropipettával végezzük, és egyetlen sejtaktivitását mérjük. Míg a különbségek alapvetően, ugye extracelluláris esetben sejten kívüli térből mérünk, egy vagy sok neuron aktivitását mérjük. Itt ugye látszódnak a LFP-ben, ugyebár az EPSP-k, IPSP-k szummálódva az összes sejtből, tehát hogy ez egy ilyen szummált nagy aktivitást mutat, ami annyit jelent gyakorlatilag körülbelül, később lesz róla szó, hogy mit jelent, úgyhogy majd oda is kitérünk. Sok sejt akciós potenciáját tudjuk mérni, tehát multiunit tevékenységet tudunk megfigyelni benne. Az egyes sejtek AP mérésé is lehetséges, viszont ehhez nagyon ehhez megfelelő mérési eljárást kell alkalmazni. Az extracelluláris mérésekhez alkalmazható mikropipetta is, ez általában egy nagyobb szájadékú mikropipetta, és akkor nem megyünk rá a sejtekre vele, hanem az extracelluláris folyadékon keresztül tudja ugye beszedni a mindenféle információt, tehát hogy egy csatornás extracelluláris elvezetés is létezik. Avagy ugye egy kontaktusú fémszál, vagy több kontaktusú fémszál, illetve szilícium technológiával készült elektródákat tudunk itt használni. Igen, előnyei alapvetően, hogy egyszerűbb technika, tehát hogy kevesebb problémával jár a kivitelezés, kicsi a jel amplitúdója viszont, nagyon fontos, hogy az extracelluláris jelek mikrovoltos nagyságrendben mérhetőek, míg az intracelluláris jelek ugye millivoltos, tehát tessék odafigyelni majd esetleg ZH-n vagy vizsgán arra, hogy a nagyságrend miről is szól. Kis elektromos zajú erősítők kellenek mindenképpen, sok csatornán tudunk elvezetni, szabadon mozgó állatokban, krónikusan beépítve, könnyedén használható, sejten belüli folyamatokat viszont egyáltalán nem tudunk vele mérni. Intracelluláris esetben ugye sejten belül mérünk, egy, illetve hogyha több ilyen mikropipettával megfogunk több sejtet, akkor akár több sejt is mérhető, de azért az egy nehéz technika. Szinaptikus és akciós potenciálok is mérhetők, illetve membrán potenciál mérésére is alkalmas, sőt, akár megfelelő elrendezéssel egy darab ioncsatorna, illetve membrán áram mérésére is alkalmas lehet, illetve közben kémiailag is tudunk, kémiai anyagokat is tudunk a sejtek befolyásolására bejuttatni. Alapvető eszköze a mikropipetta, ugye? A kivitelezése bonyolultabb, majd nem sokára meg is tudjátok, hogy miért és hogyan. Itt viszont sokkal szebben tudjuk mérni az akciós potenciálokat, illetve az egy sejten belüli EPSP-k és IPSP-ket. Szintén kis zajú erősítők kellenek, itt ezen esetben viszont csak kevés csatornán tudunk mérni. Szabadon mozgó állatokban nem igazán használható, vannak rá már kísérletek, hogy meg tudják oldani krónikusan, még azért ezek nehézkesek, mert ugye a szabadon mozgó állatnál ugye az a probléma, hogyha megfogtál egy sejtet és ő beveri a fejét, akkor az ugye rezeg, és onnétől nincsen meg a sejtet, tehát hogy ilyen apró kis problémák vannak. Egyébként egy-két órán át egy sejt például mikropipettával egészen jól megfogható, és lehet belőle méregetni. Oké. Intracelluláris esetben alapvetően kétféle mikropipettával szoktunk mérni. Az egyik a sharp mikroelektroda, a másik a patch mikroelektroda. Alapvető különbség a kettő között, hogy a sharpnak sokkal hegyesebb a vége, sokkal vékonyabb. Ez bőven mikrométer alatti, a patch count esetében viszont kicsit nagyobb szájadékú, tehát egy ilyen egy pár mikrométer szájadékú mikropipettával mérünk. Ez attól annak is a befolyásolója, hogy mekkora ez a szájadéka a mikropipettának, hogy mekkora az elektróda ellenállása. Ezt majd később beszélünk róla, hogy miért nagyon fontos számunkra, ugyanis befolyásolja azt, hogy mekkora az elektróda ellenállása. Sárp elektródánál nagyon nagy, az elektróda ellenállás Pestnél kisebb. Mind a kettő esetében megközelítjük a sejtet, a sárp elektródával behatolunk a sejtmembránon, a PECS elektródával csak ráhelyezkedünk a sejtmembránra. A sárp elektródánál kis szigetelési ellenállás van, és mellette ugye mivel fel van szakítva a membrán, ezért szivárgó áramok lehetségesek. PECS elektród esetén mivel rá vagyunk szívva a membránra, ezért nagy szél tudunk létrehozni, illetve kevés a szivárgó áram. Mind a kettő használható agyszelet technológiában alapvetően. A sárp elektródával könnyebb megtalálni mélyebben lévő sejteket is, viszont mivel nem nagyon van olyan mikroszkóp eljárás, amivel megfelelően meg lehet jeleníteni a sárp elektróda hegyét, mondjuk 200 mikrométer mélyen, ezért vakon szúrunk a sejtekbe, tehát hogy a szílteszt alapján tudjuk például észrevenni azt, hogy most egy membrához közeledünk, vagy behatoltunk egy sejtbe, akkor megjelennek az AP-k, ilyesmik. Sárp elektródával membránpotenciált, illetve currentkrempet tudunk mérni, ezt majd definiáljuk pontosan, hogy mi is ez a currentkremp. Csatornaáramokra sajnos kevésbé alkalmas, ugyanis nagyon könnyű beszakítani a sejtnek a falát vele. Patchcramp elektródával viszont nem csak hogy a membrán potenciált, de ugye a membrán áramokat is tudjuk mérni, egy csatorna mérésre is alkalmas. Konstans áram reakciót is tudunk vele létrehozni, current és voltage clamp módban is tudjuk alkalmazni. Akár egyes ioncsatornákat is tudunk vele vizsgálni. Már múlt órán volt róla szó, hogy ugye hogy is néz ki egy ilyen mikropipetta és mi a lényege. Alapvetően ugye van egy üveg burok, amit fűtéssel és húzással alakítanak ki. Ebbe kerül egy elektrolit réteg, ez valami sóoldat szerűség, attól függően, hogy most extracelluláris vagy intracelluláris verzióban akarjuk alkalmazni, attól függően a megfelelő anyagkoncentrációval rendelkező oldatot kell használnunk, és ebbe merül bele az ezüst-ezüst fluorid elektróda. Miért ezüst-ezüst fluorid elektródát akarunk itt használni? Ugye azért, mert a membrán potenciált, hogyha akarjuk mérni, az egy DC potenciál, tehát alacsony frekvenciás mérés és alkalmas elektróddal kéne nekünk mérni, ami viszont szimpla fém elektróda esetén, ahogy előző órán megtanultátok, nem igazán lehetséges, mert az impedenciája elmegy a végtelenbe, ellenben viszont ezüst-ezüst fluorid esetében ezt meg lehet oldani, és így mérünk. Miért nem tudjuk ezt szimpla, például mondjuk ezüst-ezüst fluoridból csinált hegyes tűelektródával megcsinálni? Azért, mert nem tudunk egy olyan hegyes tűelektródát csinálni, hogy az csak egy sejtről szerezzen információt, tehát hogy mindenképpen az extracelluláris térből is kapnánk információt. Másrészt azért használunk például az extracelluláris méréshez fémelektródákat, nem pedig ezüst-ezüst fluorid elektródát, mert az ezüst-ezüst fluorid elektróda közvetlen csatlakozásban egy kissé toxikusabb, mint a szimpla fémelektródák, ezért nem használják szöveten belül közvetlen hozzáférésesen az ezüst-ezüst fluorid elektródákat, csak ilyen verzióban. Csak hogy lássátok, hogy körülbelül hogy néz ki egy ilyen cucc. A hegye ugye pár mikrométeres. Nagyon fontos, hogy a sárp elektródának nagyon nagy a elektróda ellenállása, az 50-100 megaohm környékét is elérheti bővebben majd a továbbiakban. Alapvetően milyen mérési fajták vannak ezen elektróda típusokkal? Sárp elektróda esetében ugye behatolunk a sejt membrányába, ott ugye mérhetjük a teljes sejtben lévő áramokat, tehát hogy hol szel mérésre alkalmas alapvetően. Viszont ugye itt számba kell venni azt, hogy szivárgási áramok létrejöhetnek, alacsony szigetelési ellenállásunk van, ezért egy kevésbé stabil verzió. Patch esetében nagyobb szájadékú a pipetta, alapvetően úgy használjuk ezeket a technikákat, hogy feltöltjük ugye az elektródánkat ezzel a megfelelő oldattal. Erre nyomást helyezünk, mert egyébként, ahogy mennénk befelé a szövetbe, szépen lassan eltömődne ez a pipetta, úgyhogy így jön ki belőle szépen folyamatosan ez a oldat, és közben, miközben hatolunk befelé a szövetbe, ez így löki félre maga elől a fölösleges mindenféle membránokat, meg érfalakat, meg trutymót, ami esetleg útban lenne. És amikor kellően közel érünk egy aktuális membránhoz, akkor a beadott áraminjekció, amivel teszteljük azt, hogy közeledünk egy membránhoz, erről majd nem sokára lesz szó, hogy is mérjük ezeket a dolgokat, az megváltozik, illetve képileg is lehetne látni itt a membrán mellett egy ilyen kis buborékot, amikor megfelelően közel vagyunk, ekkora nyomást felszedjük a pipettáról, így rácuppan el a membrán a pipettánknak a hegyére, és így egy megfelelő kontaktust tudunk vélhetően kialakítani az elektróda és a membrán között. Hogyha még egy kicsit rá is szívunk, akkor ez még jobb szigetelési ellenállást tud létrehozni. Innétől kezdve többféle megoldási lehetőségünk van. Ha csak szimplán membránt akarunk bérni, akkor egyszerűen rajta maradunk a membránon, és azt nézzük, hogy milyen a membrán potenciál, de többféle lehetőségünk van. Ugye megszívjuk a pipettánkon, ettől a membrán egy kicsit betüremkedik a pipettánkon belülre. Innétől kezdve többféle verziónk lehetséges. Egy, elkezdjük húzni a pipettát, és akkor ezt a kis membrán darabot tudjuk majd vizsgálni, és az ezen belül lévő mindenféle csatornákat, meg akármiket. Ennek többféle módszere van, vagy egy ilyen kis gömböcskét szakítunk le, vagy pedig tehát, hogy van ez a kifelé fordítjuk a membránt, és akkor olyan anyagot teszünk a pipettánkba, mint hogyha a sejten belüli térből lennénk, és akkor outside-out verzióban, ugye mintha belülről adnánk áramokat a sejtnek, és azt tudjuk tesztelni, hogy erre hogyan reagál például a csatorna. Inside-out verzióban meg a külső millióhoz kapcsolódó információkkal való mahinálást tudjuk alkalmazni. Viszont, hogyha ezt a membrán darabot, ami a pipetta szájadékában van, beszakítjuk, akkor, tehát hogy még nagyobbat rászívunk, ettől az a belső rész ott felszakad, akkor a teljes sejtben futó összes áramot tudjuk egyszerre vizsgálni, tehát a sejtre jövő összes dendritikus bemeneten lévő összes posztszinaptikus potenciált, legyen az serkentő vagy gátló, ennek a szummálódását, ahogy arra a területre ér, ahol éppen megfogtuk a sejtet, mert például dendritikusan is meg lehet fogni egy sejtet, meg szomatikusan is meg lehet fogni egy sejtet. Axont megfogni még nem láttam, de az hírlik, hogy lehetséges. Durva dolog. Na mindegy. És illetve ugye akciós potenciál okat tudunk vizsgálni vele. Hogyha a környezetben megfelelő folyadék, megfelelő oldatokkal például befolyásoljuk a extracelluláris tért, nem tudom, glutamátot adunk a környékre, akkor elkezd tüzelni, serkentődni a sejt, ennek a hatását tudjuk például vizsgálni egy az egybe, egy sejt verzióban. Ez ugye egyszerűen úgy megy, ez sem monopoláris elvezetés, ugye, ezt tudni kell, mert hogy az extracelluláris tér, illetve ugye, hogyha agyszeret technológiában vagyunk, akkor ez egy megfelelő, mesterséges agyfolyadékban van keringetve ez az aktuális szelet. Abban a mesterséges agyfolyadékban berakunk egy referencia elektródát, és a referencia elektródához képest mérjük ezeket a megváltozásokat, tehát hogy ott is van egy másodlagos elektróda, amihez képest mérjük a bipoláris elvezetésünket. Mit mérünk, illetve hogyan tudunk itt a rendszerbe beavatkozni? Tudunk áramot injektálni, áramot mérni, illetve feszültséget mérni. Feszültséget injektálni azért nem lehet, mert hát még nem találták fel azért, hogy képes az ember, ugyebár áramot injektálni viszont nem egy olyan nehéz dolog. Attól függően, hogy én az áramot akarom fixen tartani, és a Tehát, hogy a injektált áramot tartom fixen, és akkor a közben lévő membrán feszültségváltozásokat vizsgálom, vagy pedig a feszültséget akarom fixen tartani, tehát, hogy egyértéken, és az ehhez szükséges injektált áramoknak a változásait mérem. Ettől függően beszélünk current clampről, vagy voltage clampről. A clamp az ugye azt jelenti, hogy azt fogom, tehát ha current clamp, akkor az áramot tartom egy helyben, és a közben lévő feszültség megváltozásukat figyelem. Ha meg voltage clamp van, akkor a feszültséget próbálom egy szinten tartani, és az ehhez szükséges injektált, illetve kivett áramoknak a változásait tudom vizsgálni. Pontosítsuk, hogy is működik ez a dolog, ugyebár current clamp esetén az injektált áramot adott értéken tartjuk, és a membrán feszültséget mérünk. Tehát, ha fogjuk, és egy... Ezt az egészet úgy végezzük, ugye, hogy ez a mikropipetás mérés, ez alkalmas arra, hogy az elektróden keresztül be tudok juttatni áramokat, ami benne van ebben a mikropipettába, és egyben akár mérni is tudom rajta a közben történő megváltozásait annak a milliónek, amit éppen vizsgálok. Tehát ezzel az elektródával én be tudok juttatni, illetve el tudok venni onnét áramot. Attól függően, hogy milyen áramot kapcsolok a rendszerre, ugye ennek hatására az aktuális sejtünknek a elektromos rendszere megváltozik. Ha én egy pozitív áramot rakok a dologra, akkor, tehát hogy áramot juttatok be a sejtbe, akkor ezzel depolarizálni tudom a sejtnek a membránját. Ez egy ilyen kapacitív lefutású információ a sejtben. Ha viszont egy negatív lépcsőt alkalmazok, akkor egy hiperpolarizációt tudunk elérni a rendszerben. Voltage clamp esetén ugye a membrán feszültségét adott értéken akarjuk tartani, és az ehhez szükséges beadott áram, illetve kivont áramértékeket méregetjük. Ugye ebben ebben nagyon fontos az, hogy a membránunk egy nem ideális közeg, tehát sajnos van egy szűrő hatása a rendszernek, mert nem csak hogy membrán van, tehát hogy nem csak egy rezisztív dolog van benne, hanem vannak benne mindenféle csatornák, ennek hatására mindenféle kapacitív tagok vannak benne. Ezek függnek ugye, lehetnek passzív verzióban, lehetnek ligand vezéreltek, energia vezéreltek és feszültség vezérelt dolgok. Ezt mind számításba kell vennünk, amikor mi mérni akarjuk ezeket a dolgokat. Ha ezt nem veszük figyelembe, akkor hülyeséget fogunk mérni, ugye? Ehhez viszont tudnunk kell, hogy ez hogy is viselkedik. Ha megnézzük ugye a membránnak a helyettesítő képét, akkor ugye van benne egy membrán kapacitás, van benne egy membrán ellenállás, illetve egy membrán feszültség. Ezt mindegyiknek megvan a jól ismert elektromos képlete, egyszerű ohm törvényekkel, illetve hát most már egyetemen vagyunk, egyszerű differenciál egyenletekkel leírhatóak ezek az információk, és ha minket ugye a membrán feszültség érdekel, akkor a megfelelő átalakításokkal, ugye egyszerű Kirchhoff meg ohm törvényeknek az alkalmazásával ki lehet hozni a mindenféle tagokból azt, hogy a membrán feszültség, hogyha én töltöm a membránt, akkor hogyan változik meg, illetve hogyha kisütöm a membránt, akkor hogyan változik meg, és milyenek a lefutásai. Na most, ha ugye töltöm a membránt, tehát hogy alkalmazok egy áram lépcsőt, és azt én egy jó ideig tartom, akkor a membránunk úgy viselkedik, hogy egy ilyen exponenciális függvényt ír le, és aszimptotikusan tart valamilyen értékhez. Ellenben viszont, hogyha kisütöm a membránt, tehát hogy elveszem az áramot a területről, akkor ugyanúgy egy exponenciális függvényszerűen aszimptotikusan tart majd egy alapértékhez. És hát sajnos ugye nem ideális a rendszerünk, úgyhogy számításba kell venni, ezért van egy külön parazita kapacitás is a rendszerben, amitől egy kicsit összetelődik ez az egész. Tehát az áramlépcső, amit én alkalmazok, az nem fog totálisan hatni a rendszerre, hanem ettől a parazita kapacitástól, amivel én rácsatlakozok az membrára. Ugye minden mérés technikából megtanultátok, hogy minden mérés megváltoztatja a mérendő rendszert, tehát nem csak a mérendő rendszert mérem, hanem magát a mérőrendszernek az alap egységeit is. Ez megváltoztatja azt, hogy milyen reakciót kapok belőle. Viszont ezek a megfelelő átalakításokkal, ezek a megváltozások szépen detektálhatóak. Na most, ezekből az RC információkból kijön nekünk egy nagyon fontos információ, mégpedig az, hogy a membránnak milyen reakcióideje van, úgymond. Fontos számunkra az, hogy ahhoz, hogy én valamit tudjak kezdeni ezzel a membránnal, azzal tudjam azt, hogy a mindenféle szűrő alkalmatossága a membránnak, az milyen időlefutással jön létre. Szóval megfelelő membrán helyettesítési értékekkel behelyettesítve ki lehet hozni azt, hogy ez a tau érték, ami a membrán időállandója, ami ugye ahhoz tartozik, hogy ha én egy áramlépcsőt alkalmazok pozitívan, akkor, ahogy az már szokás, a 63%-ig, amikor elér ez a szaturációs görbe, akkori értéket elérjen, ahhoz tartozó időt tudom vele kiszámolni, illetve hogyha én kisütöm, akkor a 0,37%-os értékig, mire lecsökken ez a szaturációs görbe, ahhoz való értéket tudjuk kiszámolni, és akkor már is egyszerűsödik itt a eados tagja a mi képletünknek. Egy egyszerű példán keresztül nézzük meg a dolgot. Áramot injektálunk, és mérjük a feszültség változását. Jelen pillanatban 0 pikoamperes, tehát hogy tartjuk egy alaphelyzetben a sejtünket, ez éppen aktuálisan 0 pikoampert adunk a sejtnek, ő éppen aktuálisan mínusz 80 millivolton van, ezután alkalmazunk egy 100 pikoamperes áramlépcsőt, a megfelelő kapacitív tagok miatt ugye ez az áram nem azonnal ugrik fel, hanem ennek kell egy kis idő, ami felfut, amikor eléri ugye a 63%-ot, ez a telítési görbe, az ahhoz tartozó értéket egész egyszerűen ki tudjuk számolni. És ugyanígy, amikor ezt a 100 pikoampert elveszem, akkor ez az egész visszaalakul. Röviden és velősen, ami a lényeg ezekből a részekből, extracellulális mérések esetén a populációs aktivitást tudjuk mutatni, intracellulális méréseknél főleg inkább a membrán jelenségekre tudunk koncentrálni. Intracellulális elektródok esetén sárp és patch elektródával tudunk mérni. A sárp elektródán nagy az elektród ellenállás, nagy szivárgó áram van és mérő implantálható. A patchnél kicsi az ellenállás, kicsi a szivárgó áram. Felszíni vizsgálatokra alkalmas, és mikroszkóppal tudjuk figyelni, hogy merre is haladunk éppen a rendszerben. Pecsel sokkal nehezebb, mélyebben levő sejteket megfogni. Már a mostanság lévő túlfoton mikroszkópos technikákkal egyébként például akár már 120 mikron mélyen is tudunk a aktuális szelet felszínétől sejteket fogni. Sharp elektróda esetén ezzel több száz mikrométerig le tudunk menni. Mérés technikáink ugye a körrend és a voltage clamp. Körrend clamp esetén adott áramot injektálunk, ehhez ennél lévő feszültség megváltozását vizsgáljuk. Voltage clamp esetén pont fordítva. A sejtmembránnak van egy elektromos helyettesítőképe, ez egy RC hálózat, ami egy szűrő, ami nekünk problémát okoz minden esetben, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy miért. Az RC körben a C feszültséget töltés és kisütés esetében exponenciás függvény írja le. Röviden és velősen végigdaráltuk ezeket a dolgokat. Miért is fontos ez nekünk? Ugye mi mérni akarunk valamit. Na most ahhoz, hogy mérni tudjunk valamit, ahhoz tisztában kell lennünk a saját rendszerünknek a tulajdonságaival. Tehát nem csak a mérendő rendszerrel, hanem a saját rendszerünkben lévő problémákkal is. Ha ezeket nem küszöböljük ki, akkor nem tudjuk mérni az aktuális rendszernek, amit vizsgálni akarunk a megváltozásait. Tudnunk kell, hogy a saját rendszerünket hogyan kell kompenzálni ahhoz, hogy megfelelően tudjuk mérni a sejteknek, illetve az aktuális idegi szövetnek a jelenségeit. A probléma ugye mikropipettás esetben, körrendklempe gyakorlatban, az az, hogy az elektródának van egy soros ellenállása, tehát hogyha itt látjátok ugye ez a membrán helyettesítő képe, hogyha én ezt az elektródát szépen rácsatolnám, akkor az elektródának van egy saját ellenállása, ami megint bejön a képbe, akkor itt jön egy szép szűrő megint, ennek van egy csatlakozási parazita kapacitása, ami megint egy újabb szűrőtagot hoz be a rendszerbe, és adott esetben még sajnos ennek az egész rendszernek, a mérő elektródának van egy DC offset feszültség hibája is, amit ki kell kompenzáltunk a rendszerben, hogy megfelelően tudjuk mérni azt a membránt, vagy azt a sejtet, vagy azt az extra, vagy azt a jelenséget, amit vizsgálni akarunk. És még ráadásul ugye ehhez az offsethez hozzájárulhat az, hogy hát ideális erősítőink elméletben vannak, gyakorlatban nincsenek. Annak is van egy offset feszültsége esetleg akár. Ha ezeket is tudjuk, akkor ezeket is megfelelő tekerényünkkel, gombokkal át tudjuk állítani, hogy számunkra megfelelő legyen. Tehát, haladjunk szépen sorban. Miket kell nekünk kompenzálni? Úgy végezzük ezt az egészet, hogy még akkor kompenzáljuk ezt az egész rendszert, mielőtt a sejtet megfognánk. Tehát nekünk a célunk az, hogy ha én az extracellulális térben semmit akarok mérni, akkor semmit is tudjak mérni. Tehát ha én az elektródának a mindenféle marhaságait ki akarom küszöbölni, akkor a térből jövő információk, illetve a rendszeremből jövő információk ne legyenek hatással rá. Ezt szintén úgy mérem ki, hogy adok egy megfelelő áramlépcsőt, és arra törekszem, hogy ez ne váltson ki a rendszerben hatást. Na most, az extracellulális térben tartom az elektródát, és megnézem azt, hogy egy áramlépcsőre milyen választ ad a rendszerem. Az áramlépcsőre, amiatt a fránya kapacitás miatt, sajnos bejön egy ilyen, szintén egy hasonló szaturációs görbe, viszont hogyha én ezt nem kompenzálom ki, akkor amikor én a sejtmembránon csinálnám ezt, akkor az aktuális felfutási görbék teljesen máshogy alakulnának, sokkal lassabb lenne a felfutás, vagy sokkal gyorsabb, pont éppen attól függően, hogy most elő van-e töltve a rendszer, vagy sem. Erre nekem oda kell figyelni, hogy megfelelően tudjam ezt változtatni. Ehhez a rendszerbe én berakok egy plusz kapacitív tagot, amit egy negatív kapacitás kompenzációval, ugye, hogyha én kivonom azt a kapacitív tagot a rendszerből, akkor létre tudok hozni egy előfeszítését a rendszernek, azaz, hogyha én adok egy áramlépcsőt a rendszerre, akkor onnét a rendszer is majdnem digitális választ fog adni, nem pedig egy folyamatosan fölépülő információt. Ezzel már egy picit beljebb vagyok, mert a reakcióidője a rendszernek megfelelőbb lesz. Viszont ugye, hát mivel van ennek az elektródának egy soros ellenállása is, ami annyit jelent, hogyha én ugye egy fix értéken indítom a rendszer, akkor nem egy eredeti értéket kapok vissza, hanem attól egy eltolt. Tehát, hogy más lesz a válaszom mértéke, mint amit eredetileg kéne, hogy kapjak. Ezért szükségünk van egy változtatható ellenállásra, amit be kell kötnünk a rendszerbe, ahhoz, hogy ezt a soros ellenállást kikompenzáljuk a rendszerről, ugye. Ezt a kapacitás kompenzáció után bekötve a rendszerbe létre tudom hozni, hogy az a különbség, amit én itt beraknék a rendszerbe, az innentől ne történhessék meg. Tehát az elektródámat nagyjából kiküszöböltem a rendszerből, de ugye az egész rendszernek van egy csatlakozása még az én az előerősítőmhöz, ami sajnos abban jelentkezik, hogy a mért jelen az nem azon a szinten van, mint amin én szeretném, hogy legyen. Ez egy offset, ugye, amit szintén ki kell kompenzálnom. Ehhez alkalmazok még egy változtatható ellenállást, amivel már be tudom hozni az én aktuális rendszeremet a megfelelő szintre. Tehát, hogyha én membrán potenciált akarok mérni majd később, akkor nem membrán potenciál plusz 20 millivoltot fogok mérni egy aktuális sejtben, ami igazából hülyeség lenne, mert akkor már rég tüzelnie kéne a sejtnek, de mivel én nem kompenzáltam mondjuk ezt ki, ezért nem tüzel a sejt 40 millivolton sem, ami a legtöbb sejtnél azért már bőven az aktív fázisban lenne. Ha ezeket nem tudjuk kiküszöbölni, akkor a mérésünk nem azt mutatja, amit mi akarnánk. Ha ezeket mind kiküszöböltük, akkor ezek után, hogyha utána rámegyünk a sejtünkre, akkor tényleg azt fogjuk mérni, ami a sejtnek a membrán potenciája, a sejtnek a kapacitív információja, a sejtnek a mindenféle rendszere. Ezeket a kompenzációkat minden erősítőn, illetve minden ilyen rendszerben egészen könnyedén leolvasható, és egészen könnyedén át is állíthatóak egyébként, tehát hogy manapság már a legtöbb ilyen rendszerben ez automatizálva van, tehát hogy csak egy gombot megnyomsz, és akkor ő leméri, hogy na akkor mi az, amit ő neki ki kell kompenzálni, és akkor onnéktől ezt hozzáadja, vagy levonja a rendszerből, illetve úgy állítja be az aktuális rendszeredet, hogy ez megfelelően tudja kompenzálni ezeket a dolgokat. Current clamp a valóságban ugye úgy néz ki, hogyha én adok egy hiperpolarizáló áramot, a hiperpolarizáció áram lépcsőt, egy ilyen négyszögjelet a rendszerre, akkor ugye szépen lassan, ugye még a kisütéskor lehet egy glitch a rendszernek, de utána a membrán kapacitíven szépen követi az információt, ezek után, hogyha visszalépünk, akkor ugyanúgy megtörténik. Ha viszont depolarizáló állami ekciót hozunk létre, akkor attól függően, hogy mekkora depolarizációt alkalmazunk, itt mondjuk egy 500 pikoamperes áram lépcsővel azért már a legtöbb sejt eléggé elkezd tüzelgetni, látható is. Ezt a konkrét mérést például 5-6 évvel ezelőtt az egyik kollégánknak a méréséből vettük ki, tehát hogy ez tényleg létező dolog. Fordítva. Maga a rendszer alapvetően ugye úgy működik, hogy van az az eszköz, amit mérni akarnánk, van egy referencia elektróda, különböző lépések, amiket az előbb elmondogattam a rendszerben, hogy épülnek föl, az látható röviden az ábrán. Röviden összefoglalva ezt a részt, az áramgenerátorokkal töltött RC körben a kondenzátor feszültség függvénye exponenciális. Ha T nagyon nagy, a feszültség akkor az ellenállás határozza meg. A feszültség gőzve kezdeti szakaszát a kapacitás határozza meg, a felfutási időt. Ennek az időállandójának az ismeretében az exponenciális függvényt ki tudjuk számítani. Kisütés esetén a membrán időállandó 63%-os feszültség eséséhez tartozó T-értéke adja meg a változás értékét. Gyakorlatban a körlenköpet egy elektródával valósítjuk meg. Az elektródnak van parazita kapacitása és soros ellenállása. A kapacitáson és a soros ellenálláson folyó áramot, valamint a DC offset mérési hibát okoz, ezeket kompenzálni kell. Sejten kívül esetben az áraminjekció hatása az elvezetett feszültség nulla kellene, hogy legyen. Tehát, hogy ha én még nem mérő állapotban az extracellulális térbe belövök valamit, akkor az extracellulális tér, mivel ugye egy gyakorlatilag egy hatalmas terület egy membránhoz képest, tehát azért reagál nekünk a membrán, mert az egy darab sejtnek csak a területe, viszont az extracelluláris tér az gyakorlatilag a teljes testet vagy a teljes szeletet alkotja, úgymond. Tehát, hogyha én abba a területbe belelövök egy pár pikoamperes áramot, arra a hatalmas tér nem fog nekem választ dobálni. Pontosan ez a lényege annak, hogy én ki tudom itt kompenzálni a dolgokat. egy negatív kapacitás kompenzációval megoldhatjuk a kapacitív problémákat, hogy a kimenzeti jelalak a legmeredekebb legyen. Az elektróda bemenő, tehát magának az elektróda ellenállását kompenzálni tudjuk egy változtatható ellenállással, illetve az offsetet szintén. Mi a különbség ugye a kettő között? Intracelluláris elvezetés esetében ugye a sejt belsejéből vegkapillárissal mérik az akciós potenciált, és az akciós potenciálok itt egyértelműen detektálhatóak. Sejten kívüli törből az extracelluláris elvezetésekben nem csak üvegkapillárist alkalmazhatunk, ellenben viszont nem is tudjuk megmondani pontosan, hogy az extracelluláris térben detektált akciós potenciál esetek, például, hogyha én egy elektródával mérném azt, hogy az aktuális területen mi történik, és ott látnék ilyen akciós potenciálokat, akkor nem tudnám megmondani pontosan, hogy melyik sejtről lenne szó. Ez problémákat okoz, és mostantól elkezdünk majd így az extracelluláris irányba menni, és arra odafigyelni, hogy hogyan tudom én megmondani azt például egy extracelluláris mérő elektródával, hogy az az aktuális akciós potenciál legalább én be tudjam határolni azt, hogy egy bizonyos jelalak az oké, nem tudom feltétlenül megmondani pontosan, hogy melyik sejthez tartozik, de egy jelalakot mindig egyfajta sejthez tudok rendelni. Ezekre van számosféle megoldás. Ugye, extracelluláris térben az a nehézség, hogy hát egy elég dense területre megyünk be, például mondjuk a hipokampusznak a CA3 régiójában, vagy CA bármelyik régiójában nézve a piramissejteket, ott azért iszonyat sok mennyiségű piramissejt van. Hogyha én oda belakok egy extracelluláris elektródát, hát ember legyen a talpán, aki most így szemre azt mondja, hogy na ez ettől jött, vagy attól jött, vagy akármi. A probléma ugye az, hogy ha én különböző helyekről mérek, akkor ráadásul a jelalak is változik. Ha én valamit a membránon mérek, akciós potenciált, akkor az ugye egy fölfelé menő jelalakot tud mutatni, de hogyha én például a térnek egy másik területéről mérek, akkor egészen különböző jelalakok jöhetnek számomra. Tehát minél ugye távolabb mérek egy aktuális sejtől, annál kisebb az amplitúdója a jelnek, attól függően, hogy az elektróda dipoljához képest én hol vagyok, attól függően a jel alatt is változhat, hogy kisebb vagy nagyobb lesz, esetleg pont polaritást vált. Ezek sajnos olyan dolgok, illetve ugye extracelluláris vagy intracelluláris esetben polaritása pont ellentétes is tud lenni. Tehát attól függően, hogy én mondjuk a dendritnek a közelében mérek, vagy az axonnak közelében mérek, illetve nem tudom, 2-300 mikronra például egyébként egy sejtől, az semmit nem látsz a sejtnek a konkrét akciós potenciál aktivitásából. Esetleg még az EPSP, IPSP-kből valamit lehet látni, ezért tudunk ugyebár egyébként LFP-t mérni, mert az egy szummált aktivitás, de az akciós potenciálok már csak nagyon kicsit vesznek részt ilyenkor az aktivitásban. Ezekhez számos fajta elektródát, extracelluláris elektródát alkalmaznak, egy kontaktusuk, illetve sok kontaktusuk, ezek már főleg filmelektródok, és ahhoz, hogy például meg tudjuk mondani, hogy egy aktuális akciós potenciál hozzávetőlegesen A sejtől vagy B sejtől jön, ahhoz például kitaláltak egy olyan technológiát, amit tetródnak neveznek. Tetródnak az a lényeg, hogy a különböző kontaktusok más távolságra vannak a sejttől. Ennél fogva, hogyha A sejten mondjuk itt dob egy jelet, akkor az mind a négy elektródán valószínűleg látszani fog, de különböző mértékben. Ellenben viszont, hogyha B sejten a másik oldalt dob egy jelet, akkor ugye a maximális amplitúdó válasza az aktuális sejteknek másik elektródán lesz maximális, Tehát, ha én erre ráviszek egy olyan algoritmust, ami ezzel foglalkozik, hogy kimérje, hogy az egyes elektródákon hogyan reprezentálódnak az egyes sejteknek az akciós potenciáljai, akkor én föl tudok fedezni olyan patterneket, olyan jelalak különbségeket, amikkel meg tudom állapítani, hogy egy 20 perces mérésben mondjuk a 462.000 akciós potenciálból ez a 24.000 volt az A sejté, az az 52 millió meg a másiké. Tehát, hogy ezzel én be tudom határolni azt esetleg, hogy extracellulális térből mérve bizonyos sejteknek az aktivitás mintázatát külön-külön tudom vizsgálni. Ilyen dolgokra használunk például sok csatornás elvezetésű elektródákat, de erről már múltkor például volt szó. Extracellulális elektródák esetén ugye most már szilícium alapú elektródák is vannak. Ezeknek itt látható például a kontaktusa, ezek általában mostanság platina-iridium ötvözetből van, szoktak lenni, és körülbelül ilyen 20-tól 40 mikrométer átmérőjű kis négyzetek, ezeken a kontaktuson vesszük a jeleket, illetve ugye már múlt alkalommal is volt említve a jutak eréi elektróda, ez egy ilyen 100 kontaktusú rendszer, amit gyakorlatilag így belőnek az agyba, és ennél fogva, például egyébként brain-computer interfészeknél nagyon sokat alkalmazták az utóbbi 10 évben, megfelelő területre beültetve, az egyes sejteknek az akciós potenciáljait vizsgálva egész jól meg lehetett azt oldani. Például egy nyaktörött páciensnek beültettek egy ilyet, és ő azzal, hogy arra gondol, tehát egy olyan területre volt ez beültetve neki, ami mondjuk a kézmozgás reprezentálná egyébként, és a megfelelő változásokat detektálva, tehát hogy mondjuk azt mondták neki, hogy gondolj arra, hogy felemeled a kezedet. Ezt megcsinálta 52.000-szer, aztán a rendszer megtanulta azt, hogy ezek és ezek a sejtek azok, amik aktiválódnak azok, akkor, amikor az aktuális páciens arra gondol, hogy felemeli a kezét. Na most ezt az információt utána hozzákötötték ahhoz, hogy az egérnek a kurzorja fölfelé menjen a képernyőn. Következő, gondolj arra, hogy lefelé mozgatod a kezedet. Ezzel a megfelelő kombinációk megtalálásával meg tudták tanítani a pácienst arra, hogy egy egeret tudjon mozgatni, és ezzel egy csomó mindent tudjon vezérelni. Számítógépen, akár a saját kerekesszékét, tehát hogy ilyen dolgokig el lehet ebből jönni. Ellenben viszont, hogyha én nem tudom ezeket a dolgokat megfelelően mérni, illetve nem tudom megfelelően szeparálni őket, akkor esélyem nincs arra, hogy ilyen programozási lehetőséget, illetve ilyen kapcsolásokat létre tudjak hozni. Manapság már ilyen elektródák, igen?
Ez minden személy különböző, szóval,
valamennyire igen. Mivel ugye minden személynek teljesen más a girifikációja az agyban, ezért nem lehet például, már volt szó a sztereotaxiáról, humánnál például ezért nem lehet egyszerű agytérképeket csinálni, mert minden egyes embernek máshogy vannak ezek a kis görbületei a agykérgének. Egy átlag térképet próbáltak már néha összehozni, de sokkal egyszerűbb, hogyha csinálsz egy fMRI-t róla, ez alapján megvan az ő aktuális agytérképe, és akkor abban a megfelelő alapkoordinátákkal, tehát hogyha mondjuk nem tudom, felraksz egy-egy csavart ide-ide-ide, és akkor onnétól van egy reprezentáció arra, hogy az alappontokhoz képest hol vagy a térben, akkor onnétól, ha csinálsz egy image fusion-t arról, hogy az ő koponyája, hogy néz ki, a agya hol helyezkedik el benne, és ebben mondjuk például egy vaszkuláris rendszer hogy helyezkedik el, akkor amikor beültetsz egy elektródát a megfelelő helyre, mert onnéttól már tudni fogod azt egy fMRI vizsgálattal, hogy oké, így néz ki az anatómia, és hogyha ő arra gondol, hogy felemeli a kezét, akkor ez a terület aktiválódik. Tehát a motoros kéreg az amúgy is nagyjából belőhető, ott már csak azt kell megtalálni, hogy melyik az a terület, ami tényleg aktiválódik akkor, amikor te foglalkozol vele. Ezek után, hogyha még ki tudod kerülni az ereket, közben, miközben beülteted az elektródát, akkor még vérzésre okozol, és innétől kezdve egy egészen egyszerűen megoldható dolog ez az egész. Manapság már egyre több kontaktusú elektródával is foglalkoznak. Például itt a Pázmányon is volt egy kollega, aki mikroelektronikai szakirányon tervezett egy szilícium elektródát, amivel mostanság rendszeresen mérünk például a TTK állatkísérletes laborjában. Ez például egy patkánynak a teljes agykérgét átéri, és nagyon jó méréseket lehet vele csinálni. Manapság már az elektródákra rárakják az első erősítő fázis sokszor, tehát hogy ne kelljen még egy plusz kontaktust, még egy plusz csatolást hozzárakni, az is zajokat hozhat be a rendszerbe. És a legújabb verzióknál már az elektródán van egy FPGA, amivel én akár vezérelni tudom azt, hogy ez például itt egy olyan elektróda, amire itt a végén mondjuk 4 tű van, minden 4 tűn van 512 csatorna, 8 mm-en, ha ezt én belerakom mondjuk egy patkánynak az agyába, akkor a bazális talamusztól egészen az agykéreg legtetejéig végigérnek a kontaktusok, és én meg tudom mondani azt, hogy engem mondjuk érdekel egy elektróda lensről, egy elektróda valahonnét a talamuszból, egy elektróda valahonnét a kéregből, és akkor össze tudom vetni egyszerre azt, hogy a talamikus átkapcsolásnál mondjuk egy hallási információ mikor reprezentálódik és hogyan, illetve mondjuk a hallókéregben mikor és hogyan, ezekből az egymásra hatásokat is egyszerre tudom akár vizsgálni. És ilyen nagyon szép jeleket tudunk kapni. Itt ugye, hogy egy kicsit még ezt az egy mondatot hagyd mondjam el röviden, itt látszik az, hogy mi a különbség például egy extracelluláris multielektród mérésnél a mezőpotenciál és az akciós potenciál között. Ugye a szomatikus áramok azok nagyon szépen látszódnak, azok ilyen hatalmas hullámokat tudnak generálni a rendszerben, mert azok szummálódva 500-600 akárhány sejtből összeadódnak, viszont az akciós potenciáljaink nem, és azok éppen hogy alig látszódnak. Talán bizonyos esetekben, amikor depolarizálódik a rendszer, akkor például lassú oszcillációnál a upstate fázisokban látszik jól, hogy mi történik. Szerintem most itt megállok, és akkor a szünet után folytatjuk.